25. fejezet.
Valaki elárulta nekik, dörögte Makró. Ez nem olyan csapda volt, amit csak úgy biztos, ami biztos felállítottak. Ha ő árult el minket, akkor levágom a golyóit, és megsütöm reggelire.
Bökött Prasutagus felé, aki egy kidőlt fán üldögélve épp egy darab szárított marhahúst rákcsált. Makró Budikára nézett.
Mondd meg neki!
A nő fáradtan felpillantott.
Mondd meg neki magad. Tényleg harcolni akarsz vele?
Harc?
Prasutagus abbahagyta az evést, és jobb kezét végighúzta a kardövén.
Harcolni velem, római? Úgy tűnik, kezded megérteni a világ legnagyszerűbb nyelvét. Ugye, napsugaram?
Prasutagus vállat vont.
Akarsz harcot?
Makró egy pillanatig gondolkodott, aztán megrázta a fejét.
Azzal még várhatunk.
Ennek így semmi értelme, jegyezte meg Kátó. Prasutagus is ugyanakkor a veszélybe került, mint mi. Ha valóban tudták, hogy jövünk, akkor azt valaki más árult el nekik. Például az a földműves, Vellocatus.
Lehetséges, ismerte el Makró. A ravasz fickónak tűnt. Most mi legyen? Az ellenség tudja, mire készülünk. Bárhova is menjünk, mindenütt felkészülve várnak ránk. Ez a mamlasz nem mehet többé a helyiek közelébe, hogy a tábornok családjáról kérdezősködjön. Ilyen körülmények között szinte semmi esélyünk arra, hogy megtaláljuk őket. Szóba sem jöhet, hogy megpróbálkozzunk a kiszabadításukkal.
Kátónak egyet kellett értenie felettesével. Az elméje józan fele tudta, hogy fel kellene adniuk a küldetést és visszatérniük a második légióhoz. Biztosra vette, hogy Vespasianus elég bölcs lesz, és belátja majd, hogy megtettek mindent, mielőtt visszafordultak volna. Jelen körülmények között még a visszaút is elég veszélyesnek ígérkezett. Ám, ahogy a veszélyre gondolt, Kátónak akaratlanul is eszébe jutott a tábornok családját fenyegető, jóval nagyobb veszedelem. Mivel a sors élénk képzelő erővel átkozta meg, nagyon is jól bele tudott gondolni abba, milyen borzalmakat kell kiállnia Plautius feleségének és gyermekeinek nap mint nap, miközben arra várnak, hogy összekötözve végezzék a druidák készítette, fűszva veszőből font óriási, ember alakú bábuban. Élve elégetik őket. Összerezzent, ahogy elképzelte az arcukat és a sikoltásukat. A tábornok fia, mivel Kátó még sosem látta, a kútban heverő szőke kisfiú vonásait öltötte magára. Nem. Nem hagyhatja, hogy ez megtörténjen. Képtelen lenne azzal a tudattal élni, hogy visszafordult és nem próbálta megakadályozni a gyerekek halálát. Mert ez a tagadhatatlan igazság. Hiába korholta magát, amiért hagyta, hogy elragadják az érzelmei, és ezért képtelen tárgyilagosan gondolkodni, a lelke mélyén lakozó konok elfojthatatlan ösztön mégis arra sarkalta, hogy tegyen valamit.
Azt mondod, vissza kellene fordulnunk, uram? Fordult Makró felé.
Annak lenne a legtöbb értelme. Mit gondolsz, Budika? Te és Prasutagus, mit gondoltok?
A két icenus váltott néhány szót egymással. Úgy tűnt, Prasutagust nem nagyon érdekli a centúrió javaslata. Budika azonban láthatóan igyekezett rávenni, hogy próbáljon tenni valamit. A nő végül feladta és lehorgasztotta a fejét.
Nos, mi a véleménye az egykori droida tanoncnak?
Egyik lehetőség sem érdekli. A ti honfitársaitokat kellene megmentenünk. Neki mindegy, élnek-e vagy meghalnak. Ha azt akarjátok, hogy elégessék őket, az csak rajtatok áll. Azt mondja, e döntés a jellem érdekes próbájának ígérkezik.
A jellem próbája?
Nézett Makró ridegen az icenus arcosra.
Tőletek eltérően mi, rómaiak, képesek vagyunk nehéz döntéseket hozni. Mi nem csak rohamozunk, hogy aztán ostobán elpusztuljunk. Nézd csak meg, hová vezetett titeket, keltákat a buta hősködésetek. A jelenlegi helyzetet tekintve megtettünk mindent, amit csak tudtunk. Most pihenjünk, és miután beesteledett, Elindulunk vissza a légióhoz.
Makro az optiójára pillantott. Kátó kifejezéstelen tekintettel nézett vissza rá, ami nyugtalanította a centúriót.
Mi az, fiam?
Uram, riadt fel Kátó, mintha révületben lett volna. Makronak eszébe jutott, milyen keveset aludtak az elmúlt néhány napban. Bizonyára ez lehetett az oka. Csak elgondolkodtam. Makro hirtelen nagyon elkedvetlenedett. Mikor Kátó elkezdte fejtegetni a gondolatait, hajlamos volt bonyolultan kifejezni magát, ami igencsak fárasztóan hatott azokra, akik megpróbáltak lépést tartani vele. Makro Kátóval kapcsolatos egyik nagy gondját az a kérdés jelentette, hogy mi a fenéért nem akarja a fiú olyan egyszerűnek látni a világot, mint a többi ember.
Miről gondolkodtál?
Hogy igazad van, uram. A legjobb, ha sarkon fordulunk, és olyan messzire kerülünk a druidáktól, amennyire csak lehet. Nincs értelme felesleges kockázatot vállalni.
Nem, valóban nincs értelme.
A tábornok biztosan megérti majd a gondolatmenetedet, uram. Nem fog azzal vádolni, miként is fogalmazhatnám meg, hogy nincs benned erkölcsi tartás.
Nincs bennem erkölcsi tartás?
Makrónak nem tetszett a szófordulat. Azt a benyomást keltette, mintha valami naplopó civil lenne. Ő azonban az a fajta ember volt, aki nem szereti, ha azt hiszik róla, hogy bárminek is hiány van. Vádló tekintettel nézett az optióra.
Ne gyere most ezekkel a fellengzős zagyvaságokkal, fiú! Beszélj egyszerűen és érthetően. Azt mondod, lehetséges, hogy gyávassággal vádolnak majd meg minket, miután visszatértünk a légióhoz? Erről van szó?
Hát lehet, hogy ez fog történni, ami persze nagyon is érthető. Néhányan azt mondják majd, elég volt egy apró kudarc, és már is feladtuk. A tábornok természetesen figyelembe fogja venni a tényt, hogy az álcánkul szolgáló történetet leleplezték, bizonyára igyekszik meggyőzni a többieket arról, hogy nem volt más választásunk, még ha ez a családja halálát jelentette is. Idővel mindenki meg fogja érteni a gondolatmenetedet. Makro lassan bólintott, és öklével megkopogtatta a homlokát, mintha ez segítene felélénkíteni fáradt elméjét. Időre volt szüksége, hogy átgondolhassa az imént hallottakat. Gyorsan kell lovagolnunk, ugye, uram? Folytatta Kátó vidáman. Úgy vélem, jobb lesz, ha lepakolunk mindent, amire nincs szükségünk, meg kell szabadulnunk mindentől, ami lelassíthat minket, mielőtt visszarohanunk a légióhoz.
Senki sem rohan sehova!
Elnézést, uram. Nem úgy értettem, ahogy hangzott, csak alig várom az indulást.
Ó, valóban? Nos, akkor hűtsd le a lelkesedésedet. Hagyd békén azokat a csomagokat.
Uram?
Azt mondtam, hagyd békén a csomagokat. Nem megyünk vissza. Előbb még keresgélünk egy kicsit.
De az imént azt mondtad...
Pofa be! Döntöttem. Folytatjuk a keresést. Van valakinek valami ellenvetése?
Fordult Makro a két icenus felé, és előre szegezte az állát, mintha csak provokálná őket. Budika igyekezett elrejteni a mosolyát, míg Prasutagus szokás szerint félreértette a dolgot, és hevesen bólintott.
Mi ketten most? Harcolni, római?
Nem, nem most, csattant fel Makro dühösen. Majd, ha egy kicsit több időnk lesz, és addig jól viselkedsz. Rendben, jobb lesz, ha megérteted vele, Budika.
Prasutagus csalódottnak tűnt, de remek humor érzékének hála sikerült felülkerekedni a sértettségén. Odalépett Makrohoz, és jókora tenyerével barátságosan megveregette a centúrió vállát.
Ha, vagy jó ember, római! Mi ketten lehet barátok, talán!
Arra ne is számíts, mosolygott Makro, olyan barátságosan, amennyire egy veterán sebhelyes arcával csak lehetett. Ki kellene találnunk, mit tegyünk?
Kátó köhintett. Az jutott az eszembe, uram, hogy a druidáknak talán van valami titkos szent helye, amit csak ők ismernek.
Igen, na és?
Prasutagus oda vezethetne minket, elvégre egykora druidák tanonca volt. Megtudakolhatná tőle, van-e valami ilyesféle hely, ahol a tábornok családját fogva tarthatják.
Igaz.
Makró elgondolkodva nézte az icenus harcost.
Az a benyomásom támadt, hogy emberünk talán elhallgat előlünk valamit. Kérdezz meg tőle, Budika!
A nő a rokona felé fordulva tolmácsolta a szavakat. A harcos arc kifejezése teljesen megváltozott és megrázta a fejét.
Nem tűnik vidámnak. Mi a baj?
Azt mondja, nincs ilyen szent hely.
Hazudik! És nem csinálja túl jól. Jobb lesz, ha ezt megmondod neki, és azt is, hogy tudni akarom az igazat, mégpedig most rögtön.
Prasutagus ismét megrázta a fejét, és ellépett Makró mellől, ám a centurió előre nyúlt, és keményen megragadta az icenus csuklóját.
Elég a szarakodásból, az igazat akarom hallani!
A két férfi egy pillanatig feszült, rendíthetetlen arccal nézte egymást. Aztán Prasutagus bólintott, és beletörődő hangon gyorsan beszélni kezdett.
Van egy megszentett liget, tolmácsolta Budika. Ott tanult egy ideig, de nem sikerült bekerülni a második körbe. A druidák az első negyed szent ligetének nevezik. Ez az a hely, ahol Kruács egy nap majd megjelenik, hogy magának követelje a világot. Ez a nap bármikor eljöhet. Addig a lelke sötét ányként lebeg a liget kövei, levelei és fűszálai körül. Hallhatod, ahogy hideg lélegzete átsüvít a fák törzsei között. Prasutagus figyelmeztet titeket, hogy Kruács azonnal megérzi majd a jelenléteteket, és nem mutat irgalmat szolgái ellenségei iránt. Nem fog irgalmazni nektek.
Épp eleget láttam már a világból ahhoz, hogy tudjam, csak a többi embertől kell félni,
mondta Makró.
Ha az unoka fivéred fél, mondd meg neki, hogy majd fogom a kezét.
Budika nem vett tudomást az utolsó megjegyzésről, és tovább fordította Prasutagus figyelmeztető szavait.
Azt mondja, a liget egy szigeten áll egy hatalmas mocsár közepén, innen két napi lovaglásra. Egy kis töltés út vezet oda, amit állandóan őriznek. Arra sohasem jutunk be.
Akkor bizonyára van egy másik út, találgatta Kátó ravaszul. Egy út, amit Prasutagus fedezett fel.
Igen.
Budika gyors pillantást vetett a rokonára, aki biccentett neki, hogy folytassa.
Akkor használta, amikor felkereste a druidák őrparancsnokának lányát. A lány teherbe esett, és amikor a druidák rájöttek, hogy Prasutagus megszegte az érintetlenségre tett esküjét, száműzték a rendből.
Makró hatalmas nevetésben tört ki, mire a többiek idegesen körbenéztek, ám a környező fák között semmi sem moccant.
Hó, egek!
Makró a könnyeit törölgetve Prasutagusra vigyorgott.
Nem tudtál ellenállni a csábításnak, ugye? A farkad miatt küldtek el? Hát, micsoda ostobaság! Tudod, azt hiszem, talán mégiscsak van bennünk valami közös.
Más is tud erről az útról, hajolt közelebb Kátó Budikához.
Prasutagus úgy véli, senki más nem tud róla. Valójában csak egy sor sekélyesebb terület a vízen át. A sziget partján álló bozotosnál ér véget a liget közelében. Azt mondja, kijelölte az útvonalat néhány karóval, amiket egymástól jó messzire helyezett el.
Annyi év után meg tudja találni?
Azt hiszi, igen.
Azért engem ez nem nyugtat meg, mondta Makró.
Lehet, hogy téged nem nyugtat meg, de ez az egyetlen esélyünk maradt, uram, felelte Kátó.
Vagy megragadjuk, vagy üres kézzel térünk haza. Akár melyiket is választjuk, szembe kell néznünk a következményekkel.
Makró egy pillanatig Kátót nézte, mielőtt válaszolt volna.
Te aztán fel tudod vidítani az embert, ugye?